Maradjunk egy picit a leszúrásnál. Meddig leszúrás a leszúrás? Mi az, amit még el lehet viselni? Nagyon sokan hozzászoktak ahhoz, hogy meg akarnak felelni, magukban keresik a hibát, azt gondolják, hogy amit tesznek, az is kevés, holott lehet, hogy magukhoz képest tényleg sokat próbálnak teljesíteni. Tehát megvan belül a lelkesedés, megvan a motiváció, csinálják is a dolgot, de lehet a másik oldalról meg folyamatosan az jön vissza, hogy de ez kevés, gyorsabban, igen, még többet, meg egyébként meg mennyi az az idő. Mondjuk teszem azt egy új munkahelyen, amikor valakinek lehetőséget adnak arra, hogy egyáltalán felmérje a környezetét. Hol van a türelemnek a határa? Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amik szerintem alapvetően meghatározzák a munkát, és azt, hogy valaki milyen kedvel tudja azt végezni, vagy meddig, igen, tudja azt végezni.
Ez mind, amit most felsorolt, az összes példának egy gyökere van, az az, hogy nincs vezetői odafigyelés. Tehát, hogy az illető magára maradt ebben a történetben. Egy új munkatárs, és ott nem lehet elengedni a kezét. Tehát ott ez a 10-12 hét, amíg tényleg fölveszi a szinkronjelet, addig folyamatosan mentorálni kell. Nem lehet azt mondani, hogy na, itt van három könyv, vagy három ilyen leírás, az ISO szabályzata, nem tudom, mi, ezt olvasd el, és akkor utána hajrá. Ez kevés lesz. Amikor azt érzi valaki, hogy folyamatosan negatív visszajelzést, folyamatos kritikát kap, akkor nem valósul meg valójában ez a vezetői odafigyelés, nem valósul meg az érdemi visszajelzés. Az eredeti kérdésedre reagálva, tehát a negatív visszajelzések nagyon rosszul adnak vezetők, tehát eleve félünk negatív visszajelzést adni, ezért nem szeretünk. Van, akinek gyomorgörcse van, ezért inkább nem csinálja. Vagy egyszerűen beragadt, hogy csak a negatívat vesszük észre. Ugye ez olyan, mint amikor a iskolában annak idején hazamentem, kaptam egy ötöst, apám megrántotta a vállát, mondta, hogy itt vagy úgy oda, ez a dolgod. Kaptam egy, nem tudom, hármast, akkor két hétig erről beszéltünk, hogy atya úristen, hogy az miért hármas. Be vagyunk egy kicsit ragadva a szocializáltságunkból fakadóan is a negatívumokra, de a visszajelzések, vagy a negatív visszajelzések kapcsán két fajtája van a visszajelzéseknek. Az egyik, amikor az illetőnek a hozzáállásával van a baj, magyarul tojik az egészre, lusta, nem érdekli, és emiatt mondjuk bunkó beszél az ügyfelekkel, a kollégákkal. A másik viszont, amikor jó hozzáállású valaki, amit te is mondtál példát, hogy akarja, csinálja, stb., de mondjuk véletlenül hibázik, előfordul, mindenkivel előfordul, hogy hibázik. És ezt kell nagyon-nagyon élesen megkülönböztetni. A rossz hozzáállásra ugye azonnal reagálunk, nagyon határozottan ez a hozzáállás, ez a viselkedés, ez elfogadhatatlan. Míg a jó hozzáállásnál nem leszúrás van. Tehát a legnagyobb hiba, amit vezetőként el lehet követni, az az, hogy egy jó hozzáállású kollégát, aki hibázott, azt jól leszúrjuk. Nem, ott korrigálás van. Ott végig kell veszni, hogy figyelj, oké, hibáztál, ez van, ennek ez lett a következménye. Én is felelős vagyok, egy kicsit érte, mondja a vezető, ugye kicsit saját felelősségvállalása ebben, mert nem figyeltem volna, nem néztük meg, nem volt ellenőrző lista, rossz volt a táblázat. Hogyan tudjuk ezt korrigálni, hogy legközelebb ez ne történjen meg, a hibázás? Ha jó hozzáállású kollégával lehet dolgozni, negatív visszajelzések kapcsán, ugye ott szokták elkövetni a vezetők hibát, hogy csak negatív visszajelzéseket adnak, ahogy te is fogalmaztál, vagy nem adnak egyáltalán visszajelzést, vagy ami a legnagyobb halál gyakorlatilag, hogy van egy jó hozzáállású kollégánk, aki hibázott valamit, és jól leszúrjuk. Na, abból nagyon könnyen lehet rossz hozzáállású kollégát csinálni, anélkül, hogy egyébként ez lenne a szándékunk, csak nincs eszköztára a vezetőknek erre a visszajelzése. Én ezt tartom a legnagyobb hiányosságnak egyébként a hazai vezetői kultúrában is, ha szabad ilyet mondanom általánosságban.
És ugye az, hogy milyen módon teszi meg a negatív visszajelzést valaki. Még egy gondolat jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit mondtál, és említetted is, hogy egy 10-12 hét mondjuk egy új munkavállalónak az, hogy tényleg megérkezzen abba a munkakörbe. Még akkor is szerintem így van, hogyha valaki rutinos szakemberként érkezik, akkor is meg kell ismernie azt az adott munkakört, vagy a körülményeket, amilyen eszközöket kap, amivel tud dolgozni.
Most kifejezetten új munkavállalókról beszélünk. Meg kell, hogy ismerje a folyamatokat, meg kell, hogy ismerje a szokásokat, meg kell, hogy ismerje a kommunikációs szokásokat, föl kell, hogy vegye a szinkronjelet, mikor vannak értekezetek, mi van az értekezleten, mi hogy működik, kinek mit kell küldeni, kit kell becécézni, egy levélbe, kit nem kell, és rengeteg olyan dolog van, amit ezt meg kell tanulni, mert lehet, hogy valami csak negyed évente jön elő, ami fontos, lehet, hogy valami havonta, nem történik meg minden nap. Tényleg föl kell venni ezt a szinkronját. Új kollégák beillesztésével kapcsolatban a legfontosabb, hogy legyen egy beillesztési tervünk vezetőként. Tehát legyen egy konkrét, ez egy projekt. Ez nem azt jelenti, hogy fölvettük a munkavállalót, és akkor kész, és akkor ott van, és akkor megvagyunk, nem vagyunk meg. Tehát a történet akkor kezdődik, amikor fölvettük a munkavállalót. Tehát itt a kiválasztási folyamatban például nagyon gyakori tévedés az, hogy a kiválasztási folyamatnak ott van vége, hogy hétfőtől kezd az új ember. Nem, a kiválasztási folyamatnak az a közepe, hogy hétfőtől kezd az új ember. Annak ott van vége, hogy mondjuk véglegesítettük a próba idejében, mert egyébként jó volt, és elégedettek voltunk vele, és ezt el is mondtuk neki. Legyen egy beillesztési terv, ami minimum hetekre lebontva, mikor mit kell megtanulnia, mit kell fölvennie, mit várunk el tőle, milyen döntéseket kell, hogy meghozzon addigra, milyen feladatokat kell, hogy el tudjon végezni addigra, és ezt szép fokozatosan kell fölépíteni. Ebben lehet tanulás, ebben lehet konkrét feladatvégzés, ebben lehet döntés, ebben lehet valamilyen kompetencia, elvárás, hogy mit tanuljon meg, vagy mit tudjon. Egy gyakori tévedés, hogy egy új kolléga, az készen van, tehát hogy az, hogy van, és akkor az jó lesz. Nem, új kollégát, az kölcsönhatásban kell elképzelni, tehát az egy szervezet, egy cégkultúra részeként tud jól működni, vagy nem jól működni. Tehát mondok egy nagyon hülye példát, tehát képzeljünk el egy top menedzsert, aki szuper, jól, egy multinál, 30-as, fiatal, egyedülálló férfiakat kiválóan tud vezetni, és tök sikeres. Fogjuk meg ezt a vezetőt, vagy akár bármelyik ottani munkavállaló, teljesen minden, és tegyük át egy varradába.
Nekem is ez jutott eszembe.
50-es hölgyek, anyukák, nagygyerekes, kamaszgyerekes anyukákkal kell neki dűlőre jutni. Hát az a személyiség, kompetencia, az a tulajdonság halmaz, ami sikerre vitte őt a multinál, mondjuk, az nem fog működni ott, pedig az ember nem változott meg. Ez egy más kölcsönhatásba került. És ezt felejtjük el mindig egy új kollégánál, hogy önmagában van az ember, és a legtöbb kiválasztási folyamat az embert vizsgálja, és nem a kölcsönhatást. A kölcsönhatást kell mindig vizsgálni, tehát arra kellene tudni mondanunk valamit, hogy ez az ember milyen kölcsönhatásba fog kerülni a többi dolgozóval, a mi folyamatainkkal, a mi cégkultúránkkal, stb. És gyakorlatilag erre a kölcsönhatásra kell megtanítanunk, tehát a beillesztési folyamat az azt jelenti, hogy ezt a kölcsönhatást, ezt úgy próbálom formálni, hogy az jó legyen. Mert ennek az embernek vannak erősségei, meg ennek a cégkultúrának is vannak erősségei, de megtörténhet az, hogy ez a kettő nem kompatibilis egymással.
Az a tapasztalatom, akkor tud ez az egész jól működni, hogyha sikerül a vezetőnek megtalálnia az adott munkavállaló erősségét, és az erősségét építi be a rendszerbe, és nem olyan dolgokat vár el tőle, amit csak gondol, hogy meg tud csinálni, hanem akkor valahol fel kell azt fedezni, hogy miben jó, és azt a munkakört kialakítani, vagy azt adni a számára, így lehet valahogy egy olyan win-win helyzetet, mondom mediátorként ezt a szót, kialakítani, ami tényleg abból áll, hogy sikerélménye van a munkavállalónak a munkakörében, és elégedett a munkáltató a munkavállalóval.
Abszolút egyetértek, egy kiegészítéssel, azzal, hogy az erősség, amikor azt mondom, hogy erősségre van valakinek, vagy erősség szó hallatára, a legtöbbünk valamilyen kompetencia erősségre gondol, hogy valamiben ugye jó az illető. Ami nagyon fontos még, az erősség, és én nem is feltétlenül szeretem az erősség szót, az, hogy a másokra gyakorolt hatása, tehát a viselkedési mintája, a viselkedés pszichológiája az illetőnek, az megfelelő legyen. És ott nem erősség, hogy mondok egy példát, volt egy felkérésünk, egy nagy vállalat, tényleg egy gyártó cégnél leépítésekre volt szükség, elküldtek egy csomó embert, és az volt a logika az elküldésben, hogy végignéztük az egyes embereknek, mert ők végignézték az egyes embereknek a statisztikáit, és akkor 10%-ot el kell küldeni, volt, nem tudom, 800 alkalmazott, csináltak egy listát, az emberek. Sebesség, ez ilyen futószalag munka, kvázi úgy képzeljük el, tehát fizikai munkások, az alsó 10%-ot, akiknek a leggyengébb volt a teljesítménye, azokat elküldték. Majd ennek következtében ugye az lett volna a mondás, hogy akkor tök jó, megy tovább az élet, csak kevesebb létszámmal. Nem, ennek következtében drasztikusan lecsökkent a többiek hatékonysága is. És akkor ott álltak tétlenül, hogy mi a fene történt, és ezen a ponton hívtak minket gyakorlatilag, hogy mi történt itt, és akkor most mi a baj. Ugye ez a klasszikus gondolkodás, hogy lehetőleg objektív mérőszámok alapján vélt teljesítmény, vagy erősségek, vagy nem tudom mi alapján, nézzük a leggyengébbeket, azokat rotáljuk ki, és kész. Igen ám, de az élet nem így működik. Tehát az, hogy emberek egymással kapcsolatban vannak, hogy emberek egymással beszélgetnek, hogy emberek hogy érzik magukat a munkahelyen, az bizony jelentősen befolyásolja a teljesítményüket is. És mint utóbb kiderült ennél a példánál, ebbe az elküldött 80 emberbe beleesett a legnagyobb mókamester, mondjuk így, aki csoportdinamikailag a legmeghatározóbb szereplője volt a csapatnak. Mindenki kedvelte, mindenkihez volt egy jó szava, ő nem volt vezető, egyszerűen csak csoportdinamikailag egy központi szereplője volt a közösségnek, de a teljesítménye átlagos volt, vagy megkockáztatjuk, hogy átlagon aluli. Mégis az ő szerepe abban, hogy az egész csoportnak milyen a teljesítménye, az váratlanul jóval nagyobb volt, mint amennyit gondoltak, illetve erre nem gondoltak egyáltalán, hogy ilyen van, és gyakorlatilag vissza kellett hozni azt az illetőt, és akkor visszaállt a csoportnak a teljesítménye. Tehát amikor az erősségekről és gyengeségekről beszélgetünk, akkor nem feltétlenül csak objektíven mérhető erősségek és gyengeségekről kell beszéljünk, hanem például a másokra gyakorolt hatásról is. És akkor itt megint ez a kölcsönhatás gondolat, nekem ez a vesszőparipám, hogy egy embert nem egyénileg értékelünk, nem egyénileg nézzük meg, hanem egy adott környezetben, egy adott kölcsönhatások mentén kell tudnunk értékelni. Szerintem ez egy kulcs gondolat.
Még akkor az előbb kérdeztem, és talán ez az utolsó kérdés, mert lassan lejár a műsoridőnk. Hogyan érdemes bánni, beszélni a munkavállalókkal? Mennyire szabad vagy nem szabad néha felemelni a hangot, erélyesebben közölni?
Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy ilyen terelgetés. Én úgy képzelem mindig, hogy van egy út, aminek kanyarok vannak, és az úton kell végig kísérnünk a kollégát. És amikor ő letérne az útról, tehát nem azt csinálja, amit kell, nem úgy, ahogy kell, nem úgy kommunikál, stb., akkor bizony visszajelzést kell adni. Minél gyakrabban, minél kisebb súlyú eseményeknél tudunk visszajelzést adni, annál kisebb lesz a tétje annak a visszajelzésnek, nem lesz szükség arra, hogy felemeljük a hangunkat, nem lesz szükség arra, hogy kiabáljunk, egyszerűen nem fogjuk átélni azt az érzelmi sokkot, amit ilyenkor nagyon sok vezető átél, tehát hogy még időben csináljuk, tehát ne hagyjunk ennek időt, tehát hogyha hülye példát fogok mondani, ha valaki, nem tudom, késik, és akkor ez minket borzasztóan zavar vezetőként, és akkor van egy csomó vezető, aki nem szól, tehát hogy ott majd észreveszi magát, hát nem igaz, hát már hány szó késett, már mindent próbálunk neki mutatni, hogy vegye már észre magát, de nem veszi észre magát, és akkor eltett már 3 hónap, már késett az illető 25-ször a 3 hónap alatt, de egyszer se szóltunk neki, hogy ez nem oké, hogy ő késik, majd 3 hónap múlva egyszer csak már ugye annyira tele lett a hócipőnk, hogy akkor már tényleg lehet, hogy kiabálunk vele, hogy a kutya fáját neki, hogy mindig késel, és nem tudom, és akkor naívan néz az illető, hogy hát ez miért probléma? Hát 3 hónap eltelt, és eddig nem szóltál. És ezt valahol joggal teszi, hogy te jó ég, hát akkor miért nem szóltak, hogyha ez nem oké. Hát, hogy szóljunk, ha valami nem oké. Ha azonnal szólunk, akkor még nem kell kiabálni, akkor még nincs tétje, akkor még nincs benne az iszonyatos nagy érzelmi nyomás, ami esetleg kiabálásra sarkal, vagy nem tudom én mire. Kell egy kis érzelmi intelligencia vezetőként, az biztos. A kiabálás ilyen értelemben, főleg ha így céltalan, tehát hogy csak egy ilyen csapkodós dűkitörés, az nem szokott célra vezetni. Tehát, hogy lehet, hogy megijednek tőle egy picit, meg úgy megfagyasztja a hangulatot, és akkor mindenki figyelmet kelt ilyen értelemben, de én mindig azt mondom, hogy odáig el kell jutni, nem egy fogja megváltoztatni a kollégáknak a hozzáállását, már pedig ez lenne a cél. Ez nem segíti ugye a kapcsolódást, és nem segíti azt, hogy hogy egy csónakban nevezünk gyakorlatilag. Ez még egy, szerintem így akár zárszónak is egy izgalmas, hogy mindig a kollégáktól kérdezzük, hogy beosztottaktól, hogy egy csónakban neveze a céggel vagy a vezetővel. Én mindig a vezetőtől szoktam kérdezni, hogy vajon egy csónakban nevezel az emberekkel? És akkor néznek rám, hogy hát hogy értem, persze. Mert hogy amit csinál, például ordibál, például ezt, azt, azt, az nem tűnik úgy, de olyan, mint hogyha ellenük lenne. Tehát, hogy velük legyünk. Tehát a vezető, az, hogy a kollégák nem csinálnak meg valamit, vagy nem úgy, vagy nem jól, vagy rossz hozzáállással, vagy hanyagul, az a vezetőt is minősíti. Tehát akkor a vezető nem tudta elérni. Hát ez a vezetői feladat, hogy a kollégákat jó hozzáállással, hogy mondjam, motiváltan tartsuk, és jól érezzék magukat, és egyébként hatékonyan el is tudják végezni a munkát. Ez a vezetői feladat, hogy ezt elérjük. Ha ezt nem tudtuk elérni, akkor vezetőként biztosan változtatnunk kell valamit.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony vezetői gyors talpalói tanfolyam volt a mai adásunk.
Nagyon sok mindent érintettünk, abszolút.
Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én idő a lélektér. Ha lemaradtak volna a Kaszás Péterrel készült mai adásról, akkor vissza tudják hallgatni a műsor YouTube csatornáján, illetve a Spotify-on is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.